aranyos napunk volt ma a szöuli olimpián. Erre ébredtünk.
Egy fekete nadrágos jön. Ha kettes van rajta Martinek, Janika, gyere Janikám, gyere. Hát, ha ő az első, hiszen elsőként mutatják. Gyere. És mögötte az egyes, Jagorasvili, és hogy jön Mazulló? Ott van ő is már teljesen Martinek nyomában. Hűha, nagyon nagyot kell futni. Gyere János! Martinek 100 méter előnye van, Jagorasvili és Mazulló fut együtt, mint egy 100 méterrel mögötte. Most már meg kell nyerni, körbefutni ezt a mezőnyt, még 20-at kell jönni tán. És benn van a célba Martinek, Jani, gyere! Nem tudok más mondani, ez egy aranyérem. Gyere még, hajrázik is, 70 méterrel. Mizér Attila egyébként a negyedik helyen jön. Itt az olimpiai bajnok, itt van, nyakába borul. Török Feri lerántja a földre.
Az egész csapat szenzációsan futott. Ezzel ötösebben mindkét aranyérmet megszereztük. A csapattagok közül Mizsér a 14-ről a 4-re jött fel egyéniben, Fábián pedig végül is a 7-dik lett. 315 pontot vertünk az olaszokra. A kép bal szélén a tartalék Dobi Lajos, középen pedig dr. Török Ferenc, aki szövetségi kapitányi pályafutásának csúcsára érkezett. Az örömök birkózásban folytatódtak. A meglepetések olimpiáján egy kezdetben számunkra is esélytelen fiú célba ért.
Megcsinálja az emelés, tehát ez nagyon szép volt, András. Hát körülbelül így birkózta végig az egész tornát, mint most ebben a pillanatban. Újabb emelés, gyönyörű, 3 pontos akció. Olimpiai bajnokság, Sike András. Hát megpróbálta a lehetetlennek látszót, és el is érte. Az 57 kg-ban olimpiai bajnokunk van, 8 év múltával a kötött fogású birkózásban. Csókolja a szőnyeget örömében.
Utaltam rá az előbb, ez a meglepetések olimpiája. A nagy esélyeseknek gyakran nem sikerül.
1-0 arányban vezet Mamiasvili, és kritikus a helyzet. Komáromi igyekezett is kifelé a szőnyeg széléről. 5 pontot adtak ezért a szuplőért. Mamiasvili bomba erőben van. Az életben még ennyire felkészült nem volt soha. Megint megcsinálta az emelést, és megint nem zuhantak vissza a szőnyegre, hanem helyette egy 3 pontos, amiből csinál egy felfordítást. 1 pontért nyújtott karonát védve Komáromi visszaüt belőle. 10-0 az állás.
Azért ez az ezüstérem még nem tragédia. Még akkor sem, ha Komáromival együtt nagyon sokan aranyra is számítottunk. És hogy milyen különbség van ezüstérem és ezüstérem között, arra egy úszódöntő részlete a példa.
Egerszegi Krisztina most már a harmadik, az első helyen Otto, a másodikon Szirke, a harmadikon Egerszegi. Ez a sorrend most az utolsó 20 méteren. Egerszegi Krisztina harmadik, az első helyen Otto. Krisztina tudna-e hajrázni, tudna-e valamit még rátenni, mintha a második helyre följött volna, de nem vagyok benne biztos, most azonban egyre inkább úgy látom, Otto az első, és második Egerszegi Krisztina. 1 perc, 1,56 másodperccel. Magyar ezüstérem, új országos, nagyszerű csúcs, egy 14 esztendős kislány, szenzációs ezüstérme.
És végül a nap botránya. A koreaiak egyik versenyzője pontozással kikapott az 50...
Milyen programcsomagot vitt, és várták-e önt egy határozott tervezettel, hogy miről akarnak beszélni ők?
Igen, a politikai bizottságtól olyan felhatalmazásom volt, hogy vegyük sorra a magyar-román kapcsolatok fontos kérdéseit. Abból kiindulva, hogy mindkét fél célszerűnek és fontosnak értékelte a főtitkárok aradi találkozóját. Maga a tény, hogy tárgyaltunk, hogy a találkozó létrejött, mind a magyar-román kapcsolatok szempontjából, mind az európai folyamatokba beágyazva fontos volt. Akkor is az volt a törekvésünk, és ezt egyértelműen kifejezésre juttattuk, és a gyakorlatban is próbáltuk érvényesíteni, hogy a vitás kérdéseket tárgyalások útján kell rendezni. Meg kell kísérelni akár a lehetetlent is. A másik törekvésünk az volt, hogy ne csak ez a találkozó jöjjön létre, hanem beindítsunk egy tárgyalási folyamatot, egy mechanizmust. Ennek része volt most az én látogatásom, tehát a külügyi titkárok találkozója, és a feladatunk most már az volt, hogy az ott kialakult elvi megállapodások, illetve ígéretek alapján dolgozzunk ki konkrét intézkedési tervet. A politikai bizottság nálunk ugyanakkor úgy döntött, hogy külön kell választani egyszer mindenkorra a párt és kormány feladatokat, mert itt keveredés van. Bukarestben azt tapasztaltam, hogy a meghívó fél, Ion Stoyan KB titkár, ugyancsak rendelkezett meghatalmazással a politikai végrehajtó bizottságtól, arra vonatkozóan, hogy ő konkrét javaslattervet terjesszen elő. Ez megtörtént, és megelégedéssel konstatálhattuk, hogy viszont hallottuk az Aradon elhangzott magyar javaslatokat. Lényegében azokat ismételte meg Ion Stoyan elvtárs. Új román javaslat nem hangzott el. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy még mielőtt rátérnék arra, hogy mi mit képviseltünk, hogy nagyon jó baráti légkörben zajlott le a találkozó, annak ellenére, hogy kemény és hosszú tárgyalásokat folytattunk.
Térjünk vissza akkor a programcsomagra, amivel ön ment.
Igen, felvázoltuk eléggé részletesen azt, hogy mi hogyan képzeljük el annak a bizonyos nemzetiségi deklarációnak a kidolgozását, amelyben elvi megállapodás történt Aradon. A nemzetiségi kérdésről nagyon hosszú és érdemi eszmecserét folytattunk a román partnerekkel, még akkor is, ha megállapíthattuk, hogy hát elég távol állnak e kérdésben egymástól az álláspontok.
Az aradi találkozón a főkonzulátusok visszaállítását egyértelműen visszautasították. Szóba jött ez most a mostani tárgyalások során is?
Hát ez volt az öt kérdés közül a második legfontosabb. Ez is érdekes volt hangulatában, hogy nem volt kimondottan elutasító a román reagálás. Ők is tudják, hogy valóban vannak kötelezettségeik, hiszen érvényben van a szerződés. Ugyanakkor azt kategórikusan megfogalmazták, hogy ez erről most ne tárgyaljunk, ez most nincs napirenden. Azt azonban nem zárják ki, hogy esetleg a jövőben olyan helyzet alakulhat ki, amikor létrejönnek a feltételei, vagy olyan légkör, helyzet, körülmények alakulnak ki a két szomszédos ország között, hogy nem kizárt egy újabb tárgyalás a főkonzulátusok visszaállításáról. Ezt is egy olyan kis előrelépésnek tartom a tárgyalások hangulatában, jellegében, amire talán célszerű felfigyelni, miközben e kérdésben sincsenek illúzióink, a realitásokból fogunk kiindulni. Ezt a román partnerek is hangsúlyozták.
És a település rendezési tervvel kapcsolatban mennyire lehetnek még illúzióink?
Összességében olyan benyomás alakult ki bennem, hogy talán román barátaink is elgondolkodtak azon, hogy nem olyan egyszerű egy ilyen grandiózus tervnek a végrehajtása. Hogy ez bizony sokba kerül, hogy ez emberi sorsokat érint, hogy
a nemzetközi tiltakozáson
nagy nemzetközi visszhangja van a dolognak, és nem csak visszhang, hanem tiltakozások hangzanak el. Nemzetközi nyomás nehezedik Romániára ebben a kérdésben, és úgy láttam, hogy román barátaink talán bizonyos következtetéseket azért levontak a maguk számára.
Nyilván menekült ügyekről is volt szó.
Kialakult tehát egy tényhelyzet, és ebben a helyzetben nekünk kétoldalú tárgyalásokat kell folytatni arról, hogy miként lehetne megoldani a családegyesítési problémákat. A Vöröskereszt adatai szerint legalább 2000 gyerekről, hozzátartozóról van szó, akiknek a gondját meg kellene oldani.
A családegyesítésekkel kapcsolatos román álláspont akkor végül is mi?
Végül is az, hogy Románia ellenzi az emigrációt, a kivándorlást, ezt képviselik, ezt a hozzáállást Bécsben is, amint a főtitkár is és az én partnerem is hangsúlyozta. Viszont indokolt esetekben ők hajlandók elősegíteni a családegyesítési problémák rendezését.
Úgy is, hogy kiengedik ide a hozzátartozókat?
Tehát úgy is, hogy a gyerekeket, hozzátartozókat kiengedik.
És hogy értékeli az aradi találkozó utáni első fontos lépést a magyar-román kapcsolatokban? Előre moccant az ügy valamit?
Úgy értékelem, hogy a román álláspontban az alapvető kérdésekben nincs változás. Erre nem is számítottunk, hiszen kívülről nem lehet megváltoztatni egy ország vagy egy párt álláspontját. Ezt valószínű a román fél sem feltételezi rólunk, hogy mi külső hatásra vagy felkérésre változtatnánk azon a politikán, hozzáálláson, amelyet nálunk a választott testületek, a központi bizottság, vagy állami vonalon a parlament, a kormány kialakít. Mégis úgy gondolom, hogy légkörében, bizonyos kérdések kezelésében, az őszinteségben, a kérdések megközelítésében valamelyest előre léptünk. Tehát nekünk folytatni kell a tárgyalásokat, az illetékes párt, állami és kormányszerveknek meg kell kezdeni a konkrét feladatok egyeztetését és végrehajtását.
Ezek a rajzok a nyomatokkal együtt egyelőre még Német Géza lelkész lakásán találhatók. Hogy kerültek ide?
Úgy, hogy 200 erdélyi menekült elküldött a családegyesítés kérdésébe Amerikába egy levéllel Reagan elnökhöz májusban, és ennek kapcsán fölkerestem Szalai Lajost, aki megismerkedvén a menekültek problémáival felajánlotta, hogy 20 rajzának a grafikai másolataival segíteni szeretné az erdélyi menekülteket. Kedvezményesen szeretnénk a művészet szerető budapestieknek adni. Itt van előttem a zsűrijegyzőkönyve, a Dávid és Góliát 1800 forint, de a vadló az 1200, és a legdrágább se több 2300 forintnál, ez a Zsuzsanna és a vének. Abban már egyetértés született, hogy ebből a remélhetőleg nagy összegből, az összértéke 3 millió forint, szeretnék segíteni munkás és egyetemista vagy diák tovább tanuló Erdélyből áttelepült fiatalokat. Ezt az adományozást egyébként megrendítően szép jelképes eseménynek is tartom, azért, mert a hosszú-hosszú vándorútról végleg Magyarországra hazatért nemzetközileg jelentős művészünk első nyilvános cselekedete, hogy a vándorútra kényszerített erdélyi 20 éveseknek és fiataloknak az életkezdéséhez nyújt segítséget.
A szóvivő értekezlet mai vendége Várkonyi Péter külügyminiszter volt. Elmondta, a kormány elfogadta a magyar-román államközi kapcsolatok fejlesztésének és kiszélesítésének munkaprogramját. Részletesen is beszélt a magyar-román viszonyról, de erről híradónkban már láthattak egy interjút. Most arra a kérdésre válaszol külügyminiszterünk, hogy a koreai munkapárt lapjában a magyar külpolitikát amiatt támadó cikk, hogy várhatóan diplomáciai kapcsolatot létesítünk Dél-Koreával, nem veszélyezteti-e jó viszonyunkat a koreai népi demokratikus köztársasággal.
Való igaz, amit mond, hogy egy nagyon kifogásolható hangvételű cikk jelent meg a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezető lapjában. Erre a Népszabadság, ha jól emlékszem, már mértéktartóan válaszolt is. Mi magunk is kifogásoltuk diplomáciai úton, mert ennek hangnemével nem tudunk egyet érteni, és nem is tudjuk elfogadni. Mi baráti kapcsolatokat ápolunk, és kívánunk ápolni velük a jövőben is. Mi szolidárisak vagyunk azokkal a törekvésekkel, amelyeket a Koreai Népi-Demokratikus Köztársaság kormánya tesz a koreai félsziget békés egyesítése érdekében. Mi ezt támogatjuk nemzetközi vonalon is, és úgy értékelem, hogy a koreai barátaink is fel fogják ismerni, hogy mindaz, amit mi tettünk, nem ellenükben, hanem értük is történt.
Várkonyi Péter külügyminiszter egyébként a fórum ma esti műsorában is válaszol a hozzáérkező kérdésekre. A kormány szóvivője, Marosán György bejelentette, hogy a minisztertanács mai ülésén kezdeményezte az országos érdekegyeztető tanács létrehozását. Ebben a különböző érdekeket képviselő szervek és intézmények vesznek részt, például a szakszervezet, a gazdasági kamara, az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT. A munkában a kormányt Meggyesi Péter képviseli. Az országos érdekegyeztető tanács az első időben a bérmechanizmussal kapcsolatos kérdésekkel és a bérekre vonatkozó konkrét megoldásokkal foglalkozik majd. A tanáccsal kapcsolatos Bánkuti Gábornak a rádió munkatársának kérdése is.
Az érdekvédelmi tanácsnak a KISZ nem tagja? Nem küld képviselőt?
Nem tagja a KISZ.
Milyennek a magyarázata?
A kormány elsősorban azokat a szervezeteket kívánta meghívni, azoknak a szervezeteknek javasolta, hogy vegyenek részt az országos érdekegyeztető tanácsban, akiknek a béralkuban jelentősebb szerepe van. Valószínűnek tartom, hogy meghatározott témák esetén nem lesz akadálya annak, hogy a KISZ-t is meghívják.
Magyarországon 1990-ben népszámlálás lesz, jelentette be Marosán György.
Teljes körűen az alapvető fontosságú adatok összeírására kerül sor, a részletesebb információkat pedig a népesség 20%-ára kiterjedő reprezentatív adatfelvétel biztosítja. A teljes körű adatfelvétel kérdőíve tartalmazza mindazokat az alapinformációkat, amelyeket a már csaknem 130 éves múltra visszatekintő népszámlálások programjában hagyományosan szerepeltetnek. A reprezentatív felvétel ugyanakkor olyan kiegészítő információkra terjed ki, mint a nyugdíj melletti foglalkoztatás vagy az ingázás jellemzői. Az adatgyűjtés megszervezése, az információk feldolgozása és tárolása az adatszolgáltatók személyiségi jogainak messze menő védelmével történik.
A minisztertanács mai ülésén elfogadta a bírósági cégnyilvántartásról szóló törvényerejű rendelet módosításának tervét is.
Aranyos napunk volt ma a szöuli olimpián. Erre ébredtünk.
Egy fekete nadrágos jön. Ha kettes van rajta, Martinek, Janika, gyere Janikám, gyere. Hát, ha ő az első, hiszen elsőként mutatják. Gyere. És mögötte az egyes, Jagorasvili, és hogy jön már Szulló? Ott van ő is már teljesen Martinek nyomában. Hűha, nagyon nagyot kell futni. Gyere János! Martinek 100 méter előnye van, Jagorasvili és Masszulló fut együtt, mint egy 100 méterrel mögötte, most már meg kell nyerni, körbefutni ezt a mezőnyt, még 20-at kell jönni tán, és benn van a célba Martinek, Jani, gyere! Nem tudok más mondani, ez egy aranyérem, gyere még, hajrázik is, 70 méterrel, Mizsér Attila egyébként a negyedik helyen jön, itt az olimpiai bajnok, itt van! Itt van, nyakába borul, Török Feri lerántja a földre.
Az egész csapat szenzációsan futott. Ezzel ötusában mindkét aranyérmet megszereztük. A csapattagok közül Mizsér a 14-ről a 4-re jött fel egyéniben, Fábián pedig végül is a 7-dik lett. 315 pontot vertünk az olaszokra. A kép bal szélén a tartalék Dobi Lajos, középen pedig dr. Török Ferenc, aki szövetségi kapitányi pályafutásának csúcsára érkezett. Az örömök birkózásban folytatódtak. A meglepetések olimpiáján egy kezdetben számunkra is esélytelen fiú célba ért.
Megcsinálja az emelést, tehát ez nagyon szép volt, András. Hát körülbelül így birkózta végig az egész tornát, mint most ebben a pillanatban, újabb emelés, gyönyörű, 3 pontos akció, olimpiai bajnokság, Sike András. Hát megpróbálta a lehetetlennek látszót, és el is érte. Az 57 kilogramban olimpiai bajnokunk van, 8 év múltával a kötött fogalsú birkózásban. Csókolja a szőnyeget örömében.
Utaltam rá az előbb, ez a meglepetések olimpiája. A nagy esélyeseknek gyakran nem sikerül.
1-0 arányban vezet Mamiasvili, és kritikus a helyzet. Komáromi igyekezett is kifelé a szőnyeg széléről. 5 pontot adtak ezért a szuplőért. Mamiasvili bomba erőben van. Az életben még ennyire felkészült nem volt soha. Megint megcsinálta az emelést, és megint nem zuhantak vissza a szőnyegre, hanem helyette egy 3 pontos, amiből csinál egy felfordítást, 1 pontért nyújtott karonát védve, Komáromi visszaüt belőle, 10-0 az állás.
Azért ez az ezüstérem még nem tragédia. Még akkor sem, ha Komáromival együtt nagyon sokan aranyra is számítottunk. És hogy milyen különbség van ezüstérem és ezüstérem között, arra egy úszódöntő részlete a példa.
Egerszegi Krisztina most már a harmadik, az első helyen Otto, a másodikon Szirke, a harmadikon Egerszegi. Ez a sorrend most az utolsó 20 méteren. Egerszegi Krisztina harmadik, az első helyen Otto. Krisztina tudna-e hajrázni, tudna-e valamit még rátenni, mintha a második helyre följött volna, de nem vagyok benne biztos, most azonban egyre inkább úgy látom, Otto az első, és második Egerszegi Krisztina. 1 perc, 1,56 másodperccel. Magyar ezüstérem, új országos, nagyszerű csúcs, egy 14 esztendős kislány, szenzációs ezüstérme.
És végül a nap botránya. A koreaiak egyik versenyzője pontozással kikapott az 54 kg-osok súlycsoportjában a bolgár Krisztoftól. A vesztes boxoló edzője berohant a ringbe és nézeteltérése támadt a vezetőbíróval. A feszült légkörben a közönség körében is elszabadultak az indulatok. Mindenfélét bedobáltak a kötelek közé. A vesztes boxoló ezután megszállta a ringet, több mint egy óráig akadályozta a verseny folytatását, pedig a rendezők még a csarnokvilágítást is kikapcsolták, hogy jobb belátásra térítsék az ülő és fekvő sztrájkot folytató koreait. A példanélküli esetet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is napirendre tűzi majd.
A csillagászati ősz mellé megjött az őszi időjárás annak a közlekedésre jellemző összes veszélyeivel. Ma reggel a 86-os főúton Páli községben egy Wartburg sodródott ki a kanyarban az úttest bal oldalára, és ütközött össze a vele szemben érkező cseppfolyós széndioxidot szállító kamionnal. A Wartburg vezetője azonnal életét vesztette. A széndioxidot tartalmazó tartály azonban szerencsére nem sérült meg. Rágondolni is rossz, hogy amennyiben megsérül, és a széndioxid kiszabadul, a környező házakból semmi sem marad. A baleset oka feltehetőleg a nagy sebesség volt, amivel a kanyarba hajtott a Wartburg vezetője. A rendőrségi vizsgálat azonban még az ügyben tart.
Ellentétben a látszattal, ezúttal nem a hölgy, hanem az alatta lévő henger kedvéért gyűltünk össze ennyien. A badiról azonban nem egy közönséges buriga. A feltalálók szerint akár az országot is megforgathatja. Feltéve persze, hogy komolyan vesszük az önmagunknak tett ígéretet. Mármint, hogy frissek, fiatalok és mozgékonyak maradunk. Ahogyan azt az új sporteszköz család legfőbb pártfogója, egykori olimpikonunk, Németh Miklós is tette. És akitől talán érdemes megfogadni a tanácsot is.
Ha valaki ezt rendszeresen használja, akkor nem omlik össze 50 éves korában.
De persze nem csak erőtől duzzadó sportemberek és karcsú leánykák vannak a világon.
A gyógytornászképző szakon mi kipróbáltuk izomerősítésre, ízületi mozgékonyság fokozására és izomösszerendezettség növelésére nagyon alkalmasnak tartjuk. Aki egészséges, otthon nyugodtan használhatja, akinek valami panasza van, szakember irányításával jól használhatja.
Népköztársaság elnöki tanácsa nevében a kitüntetést. Másodszor szeretnék...
Elnök úr, őszinte szívvel köszönöm a magas kitüntetést. Fiatalok!
Nézőink közül bizonyára vannak olyanok, akik emlékeznek erre a kis készülékre. Mutattuk már a zsebtelexet, vagy hivatalos nevén a textelt. A legfrissebb hír a Magyar Posta új központján keresztül érkezik. Él a rendszer. Egyelőre ideiglenes, kísérleti jelleggel, de az 1987. januárjában indított üzlet úgy tűnik, végre valahára, talán beérik. 1987. májusa, Karl Frankel Svédországban mondja ajánlatát. 5 hónapja dolgozik eredmény nélkül. Nem túl optimista. Még mindig 1987. Magyar Posta. Lassan már egy esztendeje dolgoznak a témán.
Az üzletről többet fog tudni mondani az EMO.
A postával egyeztetett vélemény az, hogy beszerezhető, reális lehetősége megvan.
Az elektromodul vezérigazgatója igazat mondott. Igaz, ők időközben legalábbis ebből az üzletből kiszálltak. És most több mint másfél év eltelte után, 1988. szeptember 22-én a textel lelke él.
Ezt a kísérletet 2-3 hónap időtartamra tervezzük. Gyakorlatilag tehát az év vége, jövő év elején lehet arra számítani, hogy a posta beindítja majd ezt a rendszert.
És most egy mondat a svéd üzletkötőtől.
Nagyon nehéz dolgunk volt. Nagyon nehéz dolgunk volt.
De hadd tegyem hozzá az igazság kedvéért, nem a posta miatt.
Megjelent egy független demokratikus hírmagazin, a Reform, ára 29 forint. Igaz, hogy Perec János és Posga Imre nincsenek jobban egymással. Megjelent a Reform.
Az új lap, a Reform szerkesztősége annyira reformista, hogy a szerkesztőség is a Majakovszki utcában egy volt divatáru üzletben van. Miért?
Sőt, nem csak divatáros, hanem sorbai bizományok vannak, és a nepperek gyűrűjében csináljuk a lapot, kint az élet sűrűjében.
A Reform a főcím alatt ezt szerepel, független demokratikus hírmagazin. Hogyan lehet független egy hírmagazin, hogyha a részvényesei között ott szerepel a párt is, illetve a párt vállalatai?
A párt 15%-ot képvisel, ennek arányában szavazatjog illeti meg, és tagja a Népfront is, tehát az egy másfajta szavazat. Minden olyan javaslat, ami mindenki számára jó, azt megszavazzuk. Előfordulhat, hogy a pártat leszavazzuk, de lehet, hogy megszavazzuk, mert neki van igaza.
Az ára nem semmi alapnak, 29 forint.
Nem árulunk zsákban macskát, ez egy üzleti vállalkozás. Nagyon fontos, hogy a lapot eladjuk, és a lap nyerességet hozzon a részvényeseknek, osztalékot fizethessünk. Tehát a lapnak el kell tartani az újságírókat, bennünket, a lapot, és a részvényeseknek kellő osztalékot is kell hozni.
És hogyha nem fogják venni a lapot?
Akkor 1-2 hétig kibírjuk, de nekünk nincsenek támogatóink, szponzoraink, nincs egy párt, amelyik pénzt adna, vagy egy kormány, aki támogatást adna, akkor megszűnik a lap. Tehát az olvasóinktól függünk attól, hogy nekik tetszik az újság, vagy sem. Ha tudunk korrektül és igazat írni, akkor a lap megmaradhat. Néha sajnos hozzá kell nyúlni kínos kérdésekhez is, ez egy késhegyen való táncolás, igyekszünk a csúcsán megmaradni.
Mára, és ezt túlzás nélkül állíthatjuk, ez a név az egész világ agrárkereskedelmében ismerté vált. Mondhatni, mindenütt jegyzik. Az eredeti profilba a hústól, a boron keresztül, a gyümölcsig minden élelmiszer belefért. Később a forgalom növekedése szétfeszítette a kereteket, és ezek a cikkek önálló vállalatokon keresztül önálló életet kezdtek élni a kereskedelem táguló világában. De ami az Agrimpexnek maradt, az sem kevés.
Ma a vállalatunk elsősorban mezőgazdasági tömegterményekkel foglalkozik, alapvetően tőzsdecikkek, exportjával, importjával, de sokkal szélesebben használnám a kereskedelem szót, hisz az export-importon kívül mi, amellett, hogy nem olyan kereskedőház, úgy érzem, jelentős nemzetközi kereskedelmet is folytatunk.
Talán ez az egyetlen vállalat, aki rendelkezik ezzel a privilégiummal, hogy tőzsdészhet. Miért van ez?
Ez nem privilégium, én azt hiszem, ma mindenkinek előbb-utóbb meg kell tanulni tőzsdézni, amennyiben a gazdasági kockázatokat a minimumra akarja csökkenteni. Munkánk szerves részét képezik, enélkül el se tudjuk képzelni a kereskedelmet, és úgy érezzük, hogy enélkül a tőzsdei tevékenység nélkül ez egy spekuláció lenne. Ez furcsa hangzik, mert nálunk általában a tőzsdét a spekulációval hozzák össze, holott tulajdonképpen a termelés biztonságát hivatott alapvetően meghatározni.
Kiszámolták-e már azt, hogyha nem tőzsdéznének, akkor mennyit veszítene ezen a vállalat?
Ezt tulajdonképpen utólag szoktuk ellenőrizni, saját magunkat jól tettük-e. Ami viszont piros számokkal jelenik meg rögtön az a spekulációs kereskedelmi tevékenységünk. Szerencsére elmúlthatom ezt körülbelül az elmúlt 10-15 évben folyamatosan. Évi ilyen 7-800 ezer dollár, de volt a 70-es évek búmja, akkor 2-2 és fél millió dollárt eredményt csináltunk. Gyakorlatilag minimális befektetésre, hisz egy dollár az néhány forintnyi telefonköltség, meg hát a hozzá szükséges felszerelés.
De ahhoz, hogy egyáltalán beléphessenek a tőzsdei berkekbe, ahhoz azért nagy befektetés kellett.
Hát ugye kell a tőzsdét, meg kell tanulni szellemi befektetés és anyagi befektetés, mert hiába van szellemi befektetés, ha messze vagyunk tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől. A ma szükséges mindenképpen, hogy a jegyzéseket azonnal követni tudjuk. Ez azt jelenti, hogy minden kollega, aki ezzel foglalkozik, a szobájában képernyő van, 10-15 másodpercenből megjelenik az aktuális üzlet. Ez nagyon fontos, mert egy hektikus piacban fél perc múlva az árak nem ugyanazok, és ugyanakkor szükséges, ami Magyarországon nem volt könnyű, de sikerült megoldani, hogy élő telefonvonalunk legyen a brókerekhez, sőt a volt kollégánkhoz Chicagóba.
...1677-ben emelték. Sokáig a ciszterci rend apátságának kolostorához tartozott, templomként használták. Aztán jött a 20. század, az ateizmus, és a ritka értékű vallási építészeti emlékből magtár lett. A Szent Gotthárdiak így is nevezték magtár templom. Az egyre roskatagabb épületért mindenki aggódott. Hát nem lehetne valahogy megmenteni? Kérdezgették. Lehetett. Hivatalos adatok szerint 65 millió forintért felújították, és kihasználva adottságait színházat csináltak belőle. Nézőterén 260-an foglalhatnak helyet. A látvány önmagáért beszél. Megőrizvén harmóniáját a korábbi műemlék együttessel, egy újabb darab Európát varázsoltak, vagy inkább marasztaltak a városka szívében.
Igyekszünk mindig azokat a témákat választani, amelyek a betegellátás, a sebészi betegellátás szempontjából fontosak, de azért arra is figyelünk, hogy ennek a szakmaközi együttműködés szempontjából is fontosak legyenek. Az első fő témánk mindjárt az epesebészet aktuális kérdései, hiszen a diagnosztikában is forradalom van, ultrahangra gondolok, meg a terápiában is forradalom van, endoszkópia és ultrahang is, tehát biztosan érdekes viták lesznek. A második fő témánk igazi sebészi téma. Igazi sebészi téma azért, mert a műtét közbeni szövődmények és azok megelőzéséről fogunk beszélni a általános sebészetben, a mellkassebészetben és az érsebészetben. Én azt hiszem, és vallom is, hogy a véletlenre nagyon keveset lehet fogni. Az igazán felkészült sebész soha nem fog a véletlenre semmit, hanem megteremti azokat a helyzeteket műtét közben, amivel elháríthatók azok a szövődmények, amelyektől annyi sokan félnek, és amelyek meggyőzésem szerint az esetek döntő többségében megelőzhetők. A harmadik fő témánk az egy nagy népbetegségnek, az ér betegségnek egy részletét tárgyalja, egy nagyon fontos részletét. És én nagyon remélem, hogy azok az eredmények, amelyet a magyar érsebészek elértek ezen a téren, itt kellő visszhangot fognak kapni.
Csak felvillantunk néhányat az elismertek közül. Ilyen ez a poliészter textília, amely a természetes sejemmel azonos tapintású, jó netszívó képességű, ezért kapta a díjat. Egy időben született a divat irányzattal, és megjelent a piacon a kellemes, jó szellőző, tartós, tiszta len és kevert szálas új Budaflax gyártmány. És még ez is textília, a Budaprint minden piacon sikerre számítható felső ruha szövete. Ha erre nem is, a következő nagy díjasra már mondhatjuk, hogy ennivaló. A debreceni Baromfi feldolgozó vállalat kapta az NSK piacon nagy sikerrel háziasszonyra találó pecsenye libákért, kacsákért. S nagy díj van azon is, ami többnyire nincs, a háztartási fagyasztó, amely talán 1 forintot fogyaszt naponta 18 fokos fiókjaiban. S jöjjön hidegre meleg. Nagy díjas lett a 10 éves garanciájú forró víztároló, kerek és szögletes családja. A hajdúsági művekben készül.
Oh,
amikor egy egészséges világlátás a mindenen felülemelkedni tudó humor filozófiájával párosul úgy, hogy a komoly művészet szívesen látja partnerével a könnyed szórakozást, nos akkor már meg is érkeztünk Locksfordba, Benjamin Britneyhez.
Ez egy színdarabcentrikus vígopera, a szó legnemesebb értelmében, azon felül, hogy egy igazi angol humor, azon felül igazán európainak is mondható.
Felnőtt egy generáció Magyarországon, amely nem is ismeri Benjamin Britten-nek ezt az operáját. Mi lehet ennek az oka?
Hát ennek több oka van. Az élőszerző jogdíja nem engedte meg, hogy 55 előadáson túl az előző széria megélhessen. Amikor 28 évvel ezelőtt bemutattuk, akkor ugyanolyan bombaként hatott, mint a Században akár Stravinszkijnak, akár Bartóknak meghatározott időben meghatározott darabja. Bombaként azért, mert modern muzsikának könyvelték el az is, és mégis fülbemászó igazi színpadi darab.
Sajnálatos volt az az újságcikk, amelyik ezt közzétette. Nincs konformitásban a mi hirdetésünkkel. Mi ugyanis azt hirdetjük, és ebbe is maradtunk szervizeinkkel, hogy lehetőleg a címbejelentés napján, de legkésőbb másnap végezzük el a javítást.
Ez volt az elmélet, és most nézzük a gyakorlatot.
Ha ma bejelentem itt a Bartók Béla úton, hogy Rossz a színes tévén, mikor jönnek kijavítani?
Igen, ma csütörtökön bejelentik, akkor szombaton tudunk menni.
Na de hát, hogyha ma romlott el, akkor én csak szombat este tudom legközelebb nézni.
Nem, azért szombaton délig remélem, hogy azok már sorra kerülnek, és szombaton tudják nézni. És én meg vagyok nyugodva, hogy annyi ismétlés van, hogy én a Darnyi Tamás már körülbelül olyan 40-szer láttam.
Hát, felfogás kérdése. De a tanulság, hogy az újság olvasásra, a Gelka pedig javításra való. És csak önmagát bosszantja, aki a kettőt összekeveri.
A Városliget peremén az egykori híresen hangulatos, majd később zűrösen hírhetté vált kéményseprő étterem helyén 18 hónap múlva megnyílik a Hotel Liget, Budapest új, 140 szobás, háromcsillagos szállodája. Erről állapodtak ma meg a Taverna szálloda és vendéglátóvállalat, a Magyar Hitelbank és a nagymúltú osztrák Rella cég vezetői. Ezzel a szerződéssel egyúttal egy merőben újfajta osztrák-magyar vegyes vállalat alakult Hotel Liget részvénytársaság néven. Az alaptőke 73%-át adja a Rella, amely Magyarországon már letette a névjegyét a Hévízi és a Sárvári termászállóval. Ő az építő. 24%-kal részesedik a Taverna, az üzemeltető, és 3%-kal a Hitelbank, a finanszírozó. A társaságot 17 évi élettartamra hozták létre. A szándékok szerint ez idő alatt az osztrák részvények fokozatos felvásárlásával magyar tulajdonná válik majd a Finta József által tervezett új hotel, amely évi 2 millió dollárral javíthatja az ország devizamérlegét.
A számítógépes nyelvoktatásról, annak műveléséről van szó. A szakemberek azt állítják, hogy nincs is rossz hírünk a világban.
Talán az országban erről valamivel kevesebbet tudnak, mint külföldön, tekintettel arra, hogy néhány programunk már külföldön is megjelent, több publikációt küldtünk el és jelentettek meg a munkatársainktól a világ különböző szakfolyóirataiba.
A gyakorlati alkalmazásban hol tartunk?
Hát abban sajnos nem a legjobban állunk, mert a tanárok érdeklődése az még egyenlőre nem olyan, mint amilyen szeretnénk. Éppen ezért próbáltuk megrendezni ezt a konferenciát másodszor, hogy adjunk kitekintést, lehetőséget arra a középiskolai, általánosiskolai, főiskolai, egyetemi kollégáknak, hogy megnézzék, hogy tulajdonképpen a világban mi zajlik most, milyen eredményeket értek el, és kedvet csináljunk hozzá, hogy részt vegyenek ők is ebben a munkában. Arról van szó, hogy egyáltalán ez az információ elég lassan terjed az országban, és nem mindig jut el oda, ahova el kéne.
A Városliget peremén az egykori híresen hangulatos, majd később zűrösen hírhetté vált kéményseprő étterem helyén 18 hónap múlva megnyílik a Hotel Liget, Budapest új 140 szobás háromcsillagos szállodája. Erről állapodtak ma meg a Taverna szálloda és vendéglátóvállalat, a Magyar Hitelbank és a nagymúltú osztrák Rella cég vezetői. Ezzel a szerződéssel egyúttal egy merőben újfajta osztrák-magyar vegyes vállalat alakult Hotel Liget részvénytársaság néven. Az alaptőke 73%-át adja a Rella, amely Magyarországon már letette a névjegyét a Hévízi és a Sárvári termálszállóval. Ő az építő. 24%-kal részesedik a Taverna, az üzemeltető, és 3%-kal a Hitelbank, a finanszírozó. A társaságot 17 évi élettartamra hozták létre. A szándékok szerint ez idő alatt az osztrák részvények fokozatos felvásárlásával magyar tulajdonná válik majd a Finta József által tervezett új hotel, amely évi 2 millió dollárral javíthatja az ország devizamérlegét.
A legfontosabb a gabona. Rekord termés idehaza, ráadásul kedvező exportár. Ez a jellemző. Emiatt biztos a kivitel, amely a tavalyihoz képest dollárban 40%-os többlettel járhat. Ha volna több gabona, arra is lenne vevő. Napraforgó mag és olaj. Rekord export várható, és ha nem is rekord, de megfelelő áron. Ez az ágazat egymagában 100 millió dollárt is hozhat. A tájékoztatón Vermes András vezérigazgató azt mondta, bejött a sok kicsi, sokra megy elv. Az apró cikkekről van szó. Csíkos napraforgóról, borsóról, madár elségről. Az export 5 év alatt meg háromszorozódott. Amit viszont be kell hozni, az a fehérje takarmány. A szója és a halliszt. Szerencsére, de főleg az Agrimpex piaci munkájának eredményeként előnyös az import átlagára.
And has served as secretary to our committee. He has now joined and is a very, I think we are very happy that now, as one of the links with the UN ministry, and I know that we, the NGO community, will always have a friend in him. We have sometimes regret that he knows so many of us. Mr. Szabó is secretary to our special NGO committee for disarmament, and we are very happy.
Thank you very much. The Hungarian Peace Council and the World Federation of Democratic Youth, the two member organizations of our special NGO committee meeting for disarmament. On behalf of the hosts, I would like to thank you for receiving our invitation to organize the session of the committee for the first time in its speech to our meeting. It is also a special honor for me to greet among us Madame Knippenberg, the Chief of World Disarmament Campaign, representative of the Department.
Ez a Balaton egészen más, mint amit megszoktunk. A lüktető nyári élet után az ősz és a tél színei meleg árnyalatai nyugtatják a tekintetet. Andráskó István olaj- és akvarell festményei ismert szépségeket idéznek. Ez a piktúra nem rász föl, nem riaszt, nem rombol és nem parancsol. Olyannak fogadja el a világot, amilyen. Amilyennek talán a tűnődés pillanataiban látjuk. A sejmessé szelídült víz, a szűrt napsugarak és a suttogó nádasok titokzatos világa mától egy hétig látható a Derkovics teremben.
Legutóbbi jelentkezésünk óta csak a fővárosban 87 betörés történt. 44 lakásba hatoltak be. Az egyik cím ezek közül a Marek József utca 22 szám. Ez egy régi bérház. Amikor beérkezett a jelentés, hogy betörtek a Marek József utca 22-es számú ház egyik lakásába, akkor én azt mondta, hogy ez valószínű, hogy lépcsőházi betörés és rigli húzás.
Igen, mert a lépcsőházi lakások ajtaja két szárnyúak, és ott rendszerint rigli húzással követik el a betörést. Sajnos a tippen be is jött. Nevezetesen egy zárral biztosított két szárnyú ajtó. Alul fölül a tettes rátámasztott az ajtóval, az ajtónak játéka volt. Hozzáfért a rigli, ez azt feltolta. Ezzel ez a rész nyílt, és utána csak középen meg kellett tolnia, és ezáltal az árnyelvből, a tokból az árnyelv kifordult, és be tudott jönni a lakásba.
Úgy lehetett volna védekezni ez ellen?
Védekezni úgy lehetett volna, hogyha a réglit valamilyen módon egy egyszerű facsaval, ide besorofolásával rögzítik, és ezáltal ezt az ajtót, szárnyat stabilan lehetett volna tartani, és nem lehet így akkor nyitni réglihúzással az ajtót.
Ma hajnalban 3 óra 45 perckor gázrobbanás történt Miskolcon. A Szondi György utca 32 szám alatti ház a földszínével lett egyenlő, teljesen összeomlott, s megrongálódtak a szomszédos épületek is. A baleset során Ripták János és felesége életveszélyes, másik két személy könnyű sérülést szenvedett. A szakértők azt már megállapították, hogy az utcai 16 esztendővel ezelőtt épített nyomóvezetékből szivárgott a gáz a lakásba, de hogy a robbanást közvetlenül mi okozhatta, azt megvizsgálják. Az anyagi kár jelentős, ezért a Hungária biztosító már a nap folyamán gyors segélyben részesítette a károsultakat.
Tegnap még ott állt a kerítésnél, ma délben már új helyén a telefonfülke. A postája szó.
Előjáróba elnézést kérek azoktól, a gyalogosoktól, elsősorban a vakoktól, akiknek kellemetlenséget, kényelmetlenséget, netán veszélyhelyzetet teremtett a kerítés mellé telepített fülke. A tegnapi riportban úgy hangzott el, hogy a posta engedély nélkül telepítette ide a fülkét. A távbeszélő igazgatóság megkapta az engedélyt a 14. kerületi tanácstól a fülke telepítésére. Meg kell mondanom, hogy postásoknál is, talán a tanácsnál is nagyobb figyelemmel lehettek volna arra, hogy ezen a szakaszon meglehetősen sok vak ember közlekedik, és az ő érdekeiket szem előtt tartva talán azonnal erre az oldalra lehetett volna a fülkét tenni.